Az úrvacsora vezetett bennünket a nagypéntekben, és kezdünk áttérni a húsvétra. Vannak itt közülünk, akik ma reggel már egy hajnali istentiszteleten is részt vettek, olyan 5 órától 6-ig, fél hétig. Azok talán sokkal álmosabbak, mások nagyon frissek vagytok. De arra hívlak benneteket, hogy egy ősi liturgiát gyakoroljunk most be. 2000 éve tulajdonképpen a különböző keresztény egyházakban valamilyen módon megjelenik az, hogy húsvétkor, amikor bejelentik azt, hogy Jézus feltámadt, akkor a jelenlévő gyülekezet jó hangosan megvallásképpen elmondja, hogy valóban feltámadt. Hát aki hiszi azt, hogy Jézus feltámadt, és ez nem csak egy történet valami régmúltból, hanem tényleg így van, akkor az kövessen engem. Szóval Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Nagyon sokan fáradtak lesztek majd azok közül, akik reggel ott voltatok a hegyen, akkor ezt gyakoroljuk majd közben is, jó? Ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus föltámadt. Maróban föltámadt, köszönöm szépen. Szóval ezt a mondatot elmondom, hogy Jézus Krisztus föltámadt, akkor mindig lehet kórusban mondani, hogy valóban föltámadt. Ma reggel ezen a húsvéti istentiszteleten a első korintusi levélnek a 15. részéből szeretnék olvasni egy rövid szakaszt. A 19. verstől a 26. versig ezt mondja a Biblia. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus föltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel a Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és az Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és minden erőt. Mert addig kell uralkodnia, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. És mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Szóval Jézus föltámadt. Valóban föltámadt. Mert eltörli a halált. Hát az élet és a halál kérdése alapvetően nagyon-nagyon benne van a nagy hétnek az eseményeiben, hiszen a nagy péntek az egyik markáns ünnep a kereszténységben, amikor emlékezünk arra, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. És a halálnak minden szenvedése, az elmúlásnak minden valósága ott van benne a nagypéntekbe. És aztán jön a vasárnap, amikor Jézus föltámadt, és valóban föltámadt, abban pedig benne van az életnek minden valósága, hiszen Jézus Krisztus legyőzve a halált életre jutott, és hát ünnepelhetjük az életnek az örömét. A húsvét, illetve a nagy hétnek az eseményei a halálról és az életről szólnak. Nem tudom, hogy mikor találkoztál utoljára a halállal. Az a tapasztalatom, hogy a mai ember kevésbé szeret foglalkozni ezzel a témával. Egyszerűen nem akarunk odafigyelni a halálra. Talán akkor találkoztál utoljára vele, amikor meghalt egy szomszéd, vagy egy munkatárs, vagy a családban történt egy haláleset. És amikor történik egy haláleset, akkor egy pillanatra azért megállunk, és olyan gondolatok jönnek a fejünkbe, meg olyan érzések a szívünkbe, amit úgy átlag minden nap nem élünk át. Egy kicsit úgy elgondolkodunk azon, hogy mi az életnek az értelme, mi az életnek az értéke, egyszerűen mi az, hogy élet, mi az, hogy halál. És vannak emberek, akik nagyon gyorsan tovább mennek, nem akarnak ezzel foglalkozni, és ma a 21. század elején lévő nyugati társadalomban lévő emberek nagy része ilyenek, egyszer nem akar vele foglalkozni, legyünk túl rajta és kész. Vannak emberek, akik gondolkoznak rajta, feldolgozzák ezt, valamilyen következtetésre jutnak, és aztán tovább mennek. És vannak olyanok, akik a harmadik kategóriába tartoznak, ezek az emberek azok, akik valahogy beleragadnak a halálba. Sok olyan emberrel találkoztam már, akiket segíteni kell, támogatni kellett, mert valaki meghalt a környezetében, és egyszerűen ezt a valakit nem tudta elengedni. Már nem volt ott fizikálisan, de mégsem tudta elengedni. És vannak emberek, akik ezért küzdenek a halállal, mert a halál az egy valóságos dolog, ami elszakított valakit tőle, de nem tud elengedni, nem tud túllépni ezen. A nagy hétnek az eseményében tehát benne van a halálnak a valósága, és benne van az életnek a valósága is. Hoztam egy idézetet, ezt egy politikus mondta, ez az idézet így hangzik. A halál a nemzetünk első számú gyilkosa. nem mondom meg, hogy melyik politikus mondta, valaki a sok közül. Ez egy nagyon általános megállapításnak látszik, de tényleg, hogyha belegondolunk, akkor a halál az a nemzetnek a gyilkosa, nem? Az embernek a gyilkosa. A halál az, aki elveszi az életet, úgy tűnik. Van egy másik idézet. A halál váratlanul és bejelentés nélkül érkezik. Ezzel is szembesültünk már sokszor. Szerettünk volna talán még valakit meglátogatni, és már nem lehetett. Valakivel még találkozni, és már nem lehetett. Hiszen senki nem tudja, hogy a halál mikor fog bekövetkezni. A halál váratlanul és bejelentés nélkül fog érkezni. De mi is ez a halál? Amikor nagypéntekre gondolunk, vagy Jézus halálára gondolunk, vagy emberek halálára gondolunk, akkor mi történik a halálnál? Gondoljunk arra, hogy amikor valahol eltűnik a fény, akkor ott nagyon egyértelmű, hogy mi fog történni. Azonnal sötétség lesz. És ha a sötétségbe bevilágítunk bármilyen fényforrással, akkor mi történik? Azonnal eltűnik a sötétség, és világos lesz. A világosság és a sötétség úgy tűnik, mintha egymás ellen harcolnának, de a kettő közül melyik az erősebb? A világosság, a fény. Bármilyen sötét van, bármilyen sokáig tart a sötétség, ha megjön a világosság és bevilágít a sötétségbe, akkor ott világosság lesz. Ugye így van? És a halál és az élettel is így van, hogy a halál lehet bármilyen sötét, bármilyen valóságos, és tényleg van halál, és valóságos a halál. Fájdalmat okoz a halál, elválást okoz a halál, az nehézségeket okoz. Nehéz feldolgozni néha ezt. De mégis, amikor a halállal találkozunk, tudni kell azt, hogy a halálba, amikor az élet bevilágít, akkor azonnal élet lesz. Mert az élet sokkal erősebb és sokkal nagyobb, mint a halál. És ezt nagyon-nagyon fontos tudni minden kereszténynek, hogy az élet a győztes, és nem a halál. Bármilyen valóságos a halálnak az uralma, és bármilyen valóságos a halálnak a megnyilvánulása. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor utána megteremti az embert. És az embert miből teremti meg? Porból. Azt mondja a Biblia, hogy a föld porát vette alapul, megformázta az embert, ami alapvetően halott volt. Nem volt benne élet semmi. És mit tett? Az életnek a lehelletét belelehelte, és az élettelemből mi lesz? A halottból mi lesz? Élő. Mert az élet az erősebb, mint a halál. És ez a húsvétnek nagyon fontos üzenete, hogy az életnek mindig nagyobb az ereje és a hatalma, mint a halálnak. Bármilyen valóságos és bármilyen fájdalmas is a halál, az élet mindig legyőzi a halált. Van egy képlet, ami talán minden keresztény embernek egy fontos dolog, mint hogy valaki a iskolába jár, akkor bizonyos képleteket meg kell tanulni ahhoz, hogy matematikából előre tudjunk haladni. Egy keresztény embernek ezt nagyon tudni kell, hogy az életnek a hiánya a halál. Ahol nincs élet, ott jelenik meg a halál. És az élet a Biblia alapján nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Ahol ott van Jézus, ott lesz az élet. És ahonnan Jézus kivonul, vagy ahonnan Isten kivonul, amiben nincs benne az Isten, abban ott lesz a halál. Mert Isten, vagy Jézus Krisztus maga az élet. A Bibliának az elejére, ha lapozunk, Mózes első könyvéhez, a harmadik részhez, ezt olvassuk ott. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. És ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak a gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, mondta Isten, hogy nem ehettek abból, és ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg. Hanem jól tudja az Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a fáról, mert csábítja a szebet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított tehát a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ezt mondja a Biblia Mózes első könyve harmadik részében. És amikor ezt olvasok a Bibliában, hogy Isten azt mondja az embernek, hogy ha élni akarsz, akkor egyetlen egy bizonyos fának a terméséből ne egyél, mert ott van a halál benne. És hogyha hozzányúlsz, ez azt jelenti, hogy nem az életet választod, hanem a halált. Amikor az ördög azt ígéri neki, hogy nyugodtan ehetsz, nem probléma, tulajdonképpen olyan leszel, mint Isten. És gondoljuk csak bele, milyen Isten? Isten tudja, hogy mi a jó és mi a rossz? Igen. Ebbe igaza volt az ördögnek? Hát azt mondhatjuk, hogy igaza volt. De hát Istennek nem csak ez az egy tulajdonsága, vagy tudja, mi a jó és mi a rossz. Istennek milyen tulajdonságai vannak még? Isten mindenütt jelen való. Ha az ember eszik ebből a fából, akkor mindenütt jelenlévő lesz? Nem igaz. Istennek milyen tulajdonságai vannak még? Hogy Isten jó. Hogyha eszik az ember ebből a fának a gyümölcséből, akkor az ember jó lesz? Nem. Sőt, elromlik minden. Istennek milyen tulajdonságai vannak még? Halhatatlan. Ha az ember eszik ennek a fának a gyümölcséből, akkor az ember halhatatlanná válik? Dehogy, pont fordítva. A halhatatlannak tervezett ember meg fog halni. Amikor arról szól a Biblia, hogy az Isten meg akarja menteni az embert attól, hogy hozzányúljon a halálhoz, és találkozzon a halálnak a lehelletével, a halálnak az ízével, akkor az ember hisz az ördögnek, és azt hiszi el, amit az ördög mond, és elfelejtkezik arról, hogy milyen is valójában az Isten. És eszik ennek a fának a gyümölcséből, és mi történik? Az ember milyen lesz? Persze tudja, mi a jó és mi a rossz, de ez az ismeret, ez mit tesz az emberrel? Az embert felfúvalkodottá teszi. És gondolj bele, te is, meg én is ilyenek vagyunk, mert emberek vagyunk. Minél többet tudsz, minél magasabb az ismereted, nagyon sokszor annál inkább kísértés a gőg. Annál inkább kísértés, hogy én tudom, és ne szóljon bele senki az én életembe. Hagyjanak békén engem mások. Még az Istennél is jobban tudom. És az annyira jellemző az emberre azóta, hogy mivel elszakadt az Istentől, azt mondja, hogy nekem szükségem van arra, hogy tudjam, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez a tudás, ez a büszkeséget eredményezett az embernek az életébe, és teljesen elszakadt az Istentől. És ezután jön valami különleges dolog a Bibliába. Azonnal meghalt Ádám és Éva? Ugye nem? Nem halt meg. Pedig Isten mit mondott? Ha eszel ennek a fának a gyümölcséből, akkor mi fog történni? Meg fogsz halni. Meghaltak vagy nem? Hát is. Na nézzük meg, hogy mit jelent ez az is. Mit jelent az, hogy esznek a fának a gyümölcséből, és hát meg is haltak, meg nem is haltak meg. Amikor ettek a fának a gyümölcséből, ennek a következménye az volt, hogy azt mondja a Biblia, hogy azonnal elrejtőztek, elbújtak, és amikor jött az Isten és találkozni akart velük, akkor azt mondták, hogy probléma van Isten. Szégyeljük magunkat, és elbújtunk. És az Isten mit kérdez, hogy biztos az a problémátok, hogy nincs ruhátok? Ez az egy gondotok van? Hát nem az a probléma, hogy ettetek arról a fáról? Biztos az a probléma, amit mi megnevezünk problémának, és nem az a probléma, amit az Isten mond nekünk. Ugye az ember evett ennek a fának a gyümölcséből, és azt hiszi, hogy tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, de ez sem teljesen igaz, mert nem tudjuk mindig, hogy mi a jó és mi a rossz. Teljesen össze vagyunk kavarodva, és sokszor a jót rossznak hisszük, és a rosszat meg jónak hisszük. De az Istennek a kegyelme, az működik, és az Isten keresi még ezt az eltévedt embert is, aki büszke lesz, aki a bűn miatt eltávolodik az Istentől, keresi az Isten, és azt kérdezi, hogy Ádám, hol vagy? És Ádám nem azt mondja, hogy Uram, vétkeztem, hanem azt mondja, hogy nincs ruhám. Ugye milyen nagy különbség? Mit gondoltok, ha azt mondta volna Ádám, hogy Istenem, baj van, megszegtük a törvényedet, ettünk annak a fának a gyümölcséből, bűnt követtünk el, azt most megvalljuk előtted, mi legyen? Hogy folytatódott volna Mózes első könyve? Ez egy titok. Nem tudom nektek megmondani. El tudom képzelni, hogy valami más folytatás lett volna. Valahogy a bűnt akkor is rendezni kellett volna. De ugye értitek ezt a nagy dilemmát, hogy az Isten keresi a bűnös embert, és azt kérdezi, hogy hol vagy? Hogy tudnék neked segíteni? Hogy lehetne ezt a problémát megoldani? És erre Ádám azt mondja, nincs ruhám, problémáink vannak, szégyeljük magunkat. De nem ez a probléma. Az a probléma, hogy az ember bűnös lett, és az ember eltávolodott Istentől. És hogyha a mögöttem lévő képre néztek, ha az ember eltávolodik az Istentől, ha eltávolodik az életnek a forrásától, akkor mi lesz? Akkor jön a halál. És amikor azt mondtátok, és teljesen igaz, hogy azzal, hogy ettek a fának a gyümölcséből, bizonyos értelemben meg is haltak, meg nem is haltak meg. Hát szellemileg meghaltak, szellemileg azonnal a bűn az Isten és az ember közé állt, de hát fizikailag még akkor nem haltak meg. De ha visszagondolunk arra, hogy Ádám nem őszinte az Istennel. Amikor Istennek azt mondja Ádám, hogy problémáink vannak, mert nincs ruhánk, és akkor Isten azt mondja, hogy nem ez a problémád, az a problémád, hogy bűnt követtél el. Akkor emlékeztek, hogy Ádám, hogy válaszol, mit mond? Az asszony. Nem azt mondja, hogy Istenem, én bűnt követtem el, hanem azt mondja, hogy Istenem, emlékszel, te teremtettél egy nőt mellém, a feleségemet, és ő vitt bele engem, és tulajdonképpen te vagy az oka, hogy ez az egész megtörtént, mert hogyha nem teremted meg Évát, és nem csinálja ezt az egészet, akkor tulajdonképpen semmi problémánk nem lenne. Az ember meghal. Ugye szellemileg mennyire eltorzul a dolog? Az az Ádám, aki egy nappal még korábban teljesen őszinte és élő kapcsolatban van az Istennel, és minden jól működik az életében, a bűneset után teljesen összekavarodik. És ő követi el a bűnt, és a végül az Istent okolja. Ez az igazi manipuláció. Amikor azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem is én vagyok a probléma itt, vagy nem is én követtem el bűnt, te vagy az oka mindennek. Ez az, amikor szellemileg az ember teljesen összekavarodott és teljesen meghalt. Mert az életnek a forrása nincs ott az életében. És ezért következik az, amit később mond a Biblia, hogy mivel szellemileg meghaltál, nincs élő kapcsolatod az életnek a forrásával, az Istennel, ebből következik, hogy előbb-utóbb jön a halálnak a második része, nem csak a szellemi halál, hanem a fizikai halál is. És azt mondja a Biblia, 1 Mózes 3-ban, arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. És ez igaz. Az előbb beszéltünk róla, hogy Isten hogy teremtette az embert. A port megformázta, és egy élettelen valamibe belelehelte az életnek a lelkét. És azt mondja Isten, hogy mivel az élet forrását elhagyod, velem nem foglalkozol, nem velem vagy élő kapcsolatban az Istennel, ezért az a következménye, hogy visszatérsz abba az állapotba, ahonnan jöttél. Por voltál, és por leszel. Valameddig az élet működik benned, de egy idő után már nem. A halálnak tehát van két forrása, két megnyilvánulása. Az egyik a szellemi halál, amikor valaki a szellemében halott, és nincs élő kapcsolata az Istennel, és ebből következik, hogy van a fizikai halál is, és a testünk sem működik tökéletesen, elromlik a testünk, valamibe bele fogunk halni, és egyszer csak újra por leszünk, ahogy indultunk. Oda-vissza fogunk térni. Mert az élet hiánya a halál, az nem egy olyan állapot, aminek kötelező megtörténnie. Ha Ádám és Éva nem követték volna el a bűnt, ha az élet forrásához ragaszkodtak volna, akkor a halál soha nem jött volna be az embernek az életébe. Az élet hiánya a halál, és az élet az maga Jézus Krisztus. Ő maga ilyeneket mond magáról, hogy én vagyok, Jézus ezt mondja, én vagyok az életnek a kenyere. És fontos, hogy egyétek. Azt is mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ezt magáról mondja, hogy én vagyok az élet. Ahol én ott vagyok, ott lesz az élet is. Ha ott halál van, ahova én bemegyek, ott mi lesz? Ott feltámadás lesz. Ahol az élet megjelenik, ott lesz az életnek a megnyilvánulása. És azt is mondja Jézus János 14-ben, hogy én vagyok az út, az igazság, és mi a harmadik? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Köszönöm szépen, nagyon jól mondtad. Az élet. Ahol Jézus ott van, ott élet van. És mivel mi emberek úgy indulunk, hogy alapvetően a szellemi halál állapotából indulunk, hiába születünk meg fizikálisan, nagyon kedvesek és nagyon aranyosak vagyunk, mint ahogy minden kisbaba nagyon kedves és nagyon aranyos. De mi történik? A bűn miatt el van választva az ember az Istentől, és a bűnös természet uralkodik bennünk, és szellemileg halottak vagyunk. És ha bejön Jézus az életünkbe, ennek a következménye az, hogy életünk lesz, egy szellemi életünk lesz. Tehát a halálnak van egy fizikai és egy szellemi megnyilvánulása. És amikor arra gondolunk, hogy húsvétnak mi az üzenete, hogy húsvétkor eljön az élet, és az élettelen testbe visszajön az élet, és azonnal működni kezd minden, mert az élet hiánya a halál, és ahol az élet megjelenik, ott a halál fog megszűnni. Ahol élet van, és oda be akarja tenni a lábát a halál, az úgy nem működik. Jézus Krisztus az élet, azt mondtuk. Ő magáról állítja. Jézus Krisztus le tudja győzni a halál? Nem. Soha nem győzte le őt a halál. Amikor ott volt a kereszten, ég és föld között ki volt feszítve, és elmondja azt, hogy elvégeztetett, hogy ki van fizetve minden, akkor nem a fájdalmakba halt bele Jézus. Nem abból, hogy olyan sok vért veszített, hanem azt mondja, hogy atyám, visszaadom neked az én lelkemet. Az életet visszaadja az Istennek. Nem azért halt meg, mert keresztre feszítették. Nem azért halt meg, mert annyira megkínozták. Ezt ő túlélte volna. Hanem azért, mert ő úgy döntött, hogy érted és értem vállalja a halált, és ott a kereszten, egy bizonyos ponton, amikor magára vette a világ bűneit, akkor azt mondja, hogy atyám, én visszaadom neked az életet most. És mivel az élet eltűnik Jézus testéből, mi történik? Az élet hiánya mit eredményez? Halált. És meghal. És húsvét reggelén, mi történik? Jézus feltámadt. Valóban feltámadt. Szóval még egyszer. Jézus feltámadt. Valóban feltámadt, így van. És a feltámadásnak a lényege, hogy a halott testbe visszajön az élet, és azonnal él minden. Azonnal működik minden. Az élet hiánya a halál. A Spektrum csatornán régebben volt egy sorozat, valami ilyesmi volt a címe, hogy az utolsó ember után, nem tudom, egy nappal, két héttel, 10 évvel, 100 évvel, valaki ismeri ezt a sorozatot? Én egy-két részt láttam belőle, és nem tudom pontosan visszaadni, de az volt a lényege, hogy egy ilyen fikció alapján kitalálta valaki, hogy az utolsó ember, mikor meghal a Földön, akkor utána mi következik, és a Föld hogy tud tovább menni. És természetesen az állatok azok tovább élnek még, a növények tovább élnek még, és a film bemutatta azt, hogy az utolsó ember halála után még néhány nappal a közlekedési lámpáknál volt piros és sárga és zöld, és működött, bizonyos elektromos dolgok működtek, én automatizált rendszerek még működtek, csak senki nem használta már őket. És amikor eltelt már vagy 2 hónap az utolsó ember halála után itt a fikció szerint, akkor következett az, hogy a legszebben gondozott kertek is teljesen gyomnövényekkel átitatottak lettek, és egyszerűen leuralt mindent a gyomnövény. A szép különleges áruházakba, élelmiszer áruházakba, nagy élelmiszer láncokba, ahol ott volt még a pultokon a rengeteg élelmiszer, ott azt lehetett látni, hogy mindenféle rágcsálók és kisebb-nagyobb állatkák mentek és ettek meg mindent. És a film bemutatta ezt, hogy a Földön, amikor az ember eltűnik, akkor utána az amortizáció, a szétesés, az hogy következik be? És hogy nem tudom, mennyi idő kell ahhoz, hogy a felhőkarcolók is összeomoljanak, mert ha nincs benne az élet, nem gondozza senki a kertet, ha nem foglalkozik senki az épületekkel, ha egyszerűen ezt a világot nem veszük a kezelésbe, és nem azt tesszük vele, amit Isten ránk bízott, hogy az életet biztosítsuk, akkor egyszerűen szétesik minden. Ahol nincs élet, az élet hiánya, az halált eredményez. És ez így van a világunkkal, így van az embernek az élet, és így van mindennel. Persze tudjuk a Bibliából, hogy ez a Spektrum sorozat, ez így nem fog működni, tehát nem így lesz a világnak vége, hogy egyszer az utolsó ember is meghal, és akkor utána szépen lassan elamortizálódik minden, valami egészen más forgatókönyv van a világunkra nézve kitalálva, de most nem ezzel szeretnék foglalkozni, hanem csak azt szerettem volna illusztrálni, hogy Isten azt mondta az első embernek, hogy uralkodj a Földön. Gondozd ezt a Földet. És Isten hatalmat adott. Bizonyos értelemben az embernek van hatalma élet és halál fölött. Gondolkoztál már ezen? Neked és nekem van hatalmam élet és halál fölött. Lehet, hogy ma reggel is gyakoroltad ezt. És lehet, hogy a nappaliban láttál egy pókot, pont rossz helyen járt, és odafigyeltél, és ha szereted a rendet, és a tisztaságot, akkor mi történt? Elvetted a puknak az életét. Lehet, hogy útközben a járdán, ahogy jöttél ide, átsétált valami kis rovar, és vagy direkt, vagy véletlenül ráléptél, és nem volt szerencséje. Ugye élet és halál ura vagy. Ha jó idő van, és kimész a kertbe, és szétnézel a kertedben, vagy egyáltalán csak a teraszon, vagy az erkélyen, és ott vannak a virágok, és ránézel erre, és találsz ott néhány gyomnövényt, és fogod, és kihúzod, és kidobod, ez nem az élet és a halál törvényének a gyakorlása? Hogy van hatalmad élet és halál fölött. Elvetted egy növénynek az életét. De azt mondta Isten, hogy az oké. Ez rendben van. Még az is rendben van, hogy most, amikor hazamész, és elfogyasztod az ünnepi ebédet, és nem tudom, mi lesz, de ha valami húsfélét eszel, az azt jelenti, hogy valami állatnak meg kell halni, igaz? Tudom, hogy Márti ilyet nem tesz. De a legtöbb ember ezt megteszi. És azt mondja Isten, hogy ez rendben van. Isten megengedi, hogy az ember élet és halál ura legyen egy bizonyos határig. És ennek komoly határai vannak. És valami már nem fér bele ebbe, és hogyha az ember ezen a határon túlmegy, és ott akar élet és halál ura lenni, akkor az már bűnkategória. Szóval az Isten rábízta az emberre azt, hogy uralkodjon ezen a földön, biztosítsa az életet a földnek. És ha az ember nem teszi a feladatát, akkor ezen a földön mi kezd eluralkodni? Az amortizáció, a pusztulás, vagyis a halál. Az élet hiánya az nem más, mint a halál. És ahova visszatér az élet, ott a halál azonnal eltűnik. Ha veszel egy olyan területet, amit már régen gondoztak, és sok időd és energiád van, és elkezded gondozni azt a földterületet, és oda szép növényeket ültetsz, vagy virágokat, vagy bármilyen dísznövényeket, egy idő után azzal, hogy te az életet biztosítod ott, valami gyönyörű szép dolog jön ki belőle. Mert az élet és a halál ura az ember bizonyos értelemben. És ha ezt látjuk és ezt tudjuk, akkor fontos látni azt is, hogy az élet az alapvetően legyőzi a halált, a jó az mindig legyőzi a rosszat. És van még egy harmadik megállapítás is, hogy a tökéletes legyőzi a tökéletlent. Gondoljatok csak bele, az élet legyőzi a halált. Húsvét erről szól, hogy jön az élet, az Istentől jövő élet, és Jézus halott teste azonnal föltámad. Sőt, nem csak Jézus teste támad föl, a Bibliában arról olvasunk, hogy azokban a percekben, amikor Jézus föltámadt, Jeruzsálem körüli temetőkben sokan föltámadtak, emberek föltámadtak, és visszamentek a városba, és bejelentették azt, hogy hello, itt vagyok. Mert van feltámadás, igaz? Hogy Jézus feltámadt, ugye? Így van. Valóban feltámadt. Hogy van feltámadás, amikor az élet legyőzi a halált, az nem más, mint a feltámadás. Amikor a jó legyőzi a rosszat, az nem más, mint Jézus Krisztusnak az élete. És hogy Jézus Krisztusnak a munkája. Hogy ahova Jézus megjelenik, ahol Jézus mondjuk azt, hogy beteszi a lábát. Amit Jézus kimondott, az úgy volt. És amikor találkozott a Mária Magdalénával, akiben 7 démon volt, akiben ott uralkodott a halál, és gyötörte őt, Jézus megjelenik, és mit csinál? Az ő jelenléte kiűzi a démonokat onnan. És jön az élet. Amikor a naini ifjú, az a temetési menet megy, ahol egy fiatal valaki meghalt, és ott vannak a síró emberek, és próbálják földolgozni az eseményt, és elengedni ezt a fiatalt, akkor Jézus megjelenik ott, és azt mondja, hogy én vagyok az élet, én vagyok a feltámadás, és azt mondja, hogy kelj föl. És mi történik? Az élet megjelenik a halálba, és föltámad. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy nem a halál az Úr, sem a te életedbe, sem az én életemben, a világnak az életében sem a halál az Úr, nem az amortizáció a legerősebb, nem a bűnnek van a legnagyobb hatalma, hanem Istennek van a legnagyobb hatalma. És ahova Isten belép, ahol Isten jelenléte ott van, ott azonnal az élet kezd el burjázni, és az élet kezd el kiteljesedni. És a tökéletes legyőzi a tökéletlent. Az előbb említettem azt, hogy a világnak a forgatókönyve nem arról szól, az utolsó ember, amikor meghal, utána még nem tudom, 100-200 évig valahogy döcög ez a világ, és aztán önmagától szétesik. Nem erről szól a dolog. Azt mondja a Biblia, hogy ez az alapelv, hogy a tökéletes legyőzi a tökéletlent, ez be fog következni. hogy Isten megítéli a tökéletlen világot, és elhozza a tökéletes világot. Mert a tökéletes az erősebb, mint a tökéletlen világ. És amikor erről beszélünk, hogy a halál az milyen gyenge az élethez képest, hogy a tökéletlen milyen gyenge a tökéleteshez képest, vagy pedig a jó mennyire erős a rosszhoz képest, akkor látnunk kell egy bizonyos folyamatot. Hoztam egy képet C.S. Lewis-szal kapcsolatban, meg egy idézetet. Ő azt mondta, hogy Isten a nagy ajándékozó, semmi más nem ad, mint önmagát. Ez annyira igaz. És tudjátok, hogy miért van ebben nagy igazság? Hogy Isten a nagy ajándékozó, és Isten, amikor a legnagyobb ajándékot akarja adni az embernek, neked és nekem, akkor ő önmagát adja. Ugye emlékeztek a képletre? A halálban lévő ember, vagy a halál felé tartó embernek mi a legnagyobb ajándék? Hát az élet. A beteg embernek mi a legnagyobb ajándék? A gyógyulás. A nyomorúságban lévő embernek mi a legnagyobb ajándék? A szabadulás. És mivel a halál a legnagyobb problémája az embernek, ezért amikor azt mondja C.S. Lewis, hogy Isten a nagy ajándékozó, és semmi más nem ad, mint önmagát adja, akkor azt kell látnunk, hogy ez igaz. És amikor Isten önmagát adja neked és nekem, és Jézus Krisztusban megjelenik ebben a világban, akkor elhozza az életet, és ez azt jelenti, hogy ez a legnagyobb ajándék. Mert az életből származik minden más. Ugye igaz? Ha nem lenne életed, akkor minek örülnél? Egy halottnak adhatsz bármennyi pénzt, bármekkora hatalmat, bármekkora lehetőséget, nem tud vele mit kezdeni. Ha van élet, akkor utána jöhet minden más. És amikor Isten azt mondja, hogy én elhoztam neked az életet, és szeretném az életet neked adni, akkor ebből következik minden más jó dolog. Az öröm, a szeretet, a kapcsolatok, az anyagi javak, a szellemi javak, minden ebből következik. Ha nincs élet, akkor semmi nincs. Akkor egyszerűen megszűnik minden. És ez a feltámadásban jön el valóságosan hozzánk, mert van egy szellemi feltámadás, és van egy fizikai feltámadás. Hogy Isten, amikor önmagát adja az embernek, mert ő a legnagyobb ajándék, és Krisztusban eljön, és akik újjászületnek, akik elfogadják ezt a kegyelmet, azok átélik a szellemi újjászületést, vagy a szellemi feltámadást, vagy a halott szelleme, az Istentől elválasztott szelleme, az találkozik az Istennel. Újra élni fog. Újra kommunikáció van az Isten és az ember között. Újra működik ez a kapcsolat. És ebből következik, hogy aki ezt átélte, az át fogja élni majd azt a feltámadást is, amiről a Biblia beszél, hogy a testnek is van egy feltámadása. És a te halandó tested, ami egyszer majd meg fog halni, és egyszer olyan lesz, mint a por, az mégis újra föl fog támadni, újra élet lesz benne, mert ezt Isten megígérte, mert neki van egyedül hatalma. Mert amikor Isten megjelenik valahol, annak a következménye az, hogy ott van az élet. Azt mondja Pál apostol a Róma 8:11-ben, ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ki ez? Ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ez nem más, mint maga a Szent Szellem, vagy a Szentlélek. Ha a Szentlélek lakik bennünk, mondhatjuk így is, akkor aki feltámasztotta Jézus Krisztus, tehát a Szentlélek, életre kelti a halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Ez egy óriási ígéret. Hogyha a Szentlélek benned van, ha Isten befogadtad az életedbe, működik benned az élet, akkor ez azt jelenti, hogy szellemileg már élsz, és a fizikai testedet is Isten irányítja, és egyszer föl fog támadni. Ez a feltámadás. Hogy az a dupla veszteség, ami bejött Ádám és Évánál, amikor a szellemük is meghalt, és elválasztva lettek Istentől, és aztán fizikailag is meg kellett halniuk, és újra vissza kellett térni a porba, az megváltozik, és azt mondja Isten a húsvéti üzeneten keresztül, a feltámadáson keresztül, hogyha újjászületsz, föltámad a szellemed, és hogyha újjászülettél, akkor számíts arra, hogy a fizikai tested is föl fog támadni, és a szellemi testben ott leszel majd a mennybe. Ez egy óriási üzenet. Mert Jézus Krisztus föltámadt. És te is föl fogsz támadni. Meg én is föl fogok támadni. Mert a Biblia ezt mondja, hogy nem a halál az Úr, hanem az élet. És én azzal szeretném ezt az üzenetet befejezni, hogy készüljünk a feltámadásra. Ne a halálra készülj, ne a halálba gondolkozz. Persze tudom, hogy az is egy valóság, és ezt is kezelni kell az embernek, és az Isten ad is bölcsességet és erőt, hogy jól kezeld ezt. Hogyha találkozol a halállal, akkor mit kell tenned, hogy kell elengedni embereket. Vagy amikor majd te személyesen találkozol a halállal, akkor Isten azon majd át fog segíteni téged. De ne felejtsd el, azt mondja a Biblia, azt tanítja, hogy a halál az egyszer el fog töröltetni, mint egy utolsó ellenség. A halál az nem a barátunk. Nekem nem a barátom, neked se. És a halál mindenféle megnyilvánulása, ami tönkreteszi az életedet, tönkreteszi a kapcsolataidat, tönkreteszi a reményeidet, a vágyaidat, a terveidet, ez nem az Istentől van, ez a bűnnek a következménye. És amikor Isten megjelenik, akkor ezek szerte foszlanak, és a sötétségbe bevilágít az Isten, jön a fény, és a sötétség megszűnik. A halálba bevilágít az Isten, és ott jön az élet. Újra megjelenik az élet. Szóval ne a halálba gondolkozzunk, hanem a feltámadásba. Az örök életbe gondolkozzunk. És ez a húsvéti üzenet arra bátorít bennünket, hogy gondoljuk át az életünket. És vannak itt a jelenlévők közül, akik szellemileg halottak. Akik még nem adták át az életüket Jézusnak. Azt üzeni az Úr, hogy döntsél Jézus mellett. Add át az életedet. Ez a legfontosabb. Hogy a halál helyett élet legyen benned. Hogy az Istentől elválasztott élet helyett egy Istennel intenzív kapcsolatban lévő életed legyen. Ez nagyon-nagyon fontos. De az Úr gyermeke vagy, ez nem azt jelenti, hogy akkor minden oké, és nem kell tovább menni. Ha megtértél, ha Isten gyermeke vagy, gondold át az életedet. Van ez a közmondás, hogy az ördög nem alszik. Sajnos ez igaz. Ez nincs benne a Bibliában, de mégis igaz. És az ördög nem alszik, az azt jelenti, hogy aktív. És ha nem tudja megakadályozni azt, hogy a mennybe kerüljél, ha nem tudja megakadályozni azt, hogy Isten gyermeke legyél, mert újjászületél, az Istent akarod követni, akkor ennél kevesebbel is beéri, és oda megy, és tönkre akarja tenni a pénzügyeidet, tönkre akarja tenni a kapcsolataidat, tönkre akarja tenni a vágyaidat, tönkre akarja tenni a reményeidet, tönkre akarja tenni a családodat, tönkre akarja tenni a munkádat, és mindent. Hogy a halált hozza be. Hogy ami eddig működött, amiben eddig élet volt, az omoljon össze is, és zsugorodjon össze is, legyen benne a halál, és abortizálódjon, és essen széjjel. De azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben éljetek. Még az ördöggel kapcsolatban azt mondja a Biblia, hogy azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Vagyis a halált hozza be az embernek az életébe, Jézus meg azért jön, hogy az életet hozza. És én arra hívlak benneteket, hogy az a mai napon az úrvacsorának az üzenetét folytassuk. És lehet, hogy ide a keresztre föl is vannak szegezve olyan dolgok, amiben úgy érezted, hogy a halál bejött valamilyen módon. Tönkrement a kapcsolatod, tönkrementek a terveid, nem úgy alakulnak az életed, ahogy szeretnéd. Isten mondott neked valamikor valamit, és valahogy ez teljesen összeomlott, és teljesen más irányba mennek a dolgok. Lehet, hogy van olyan víziód, van olyan látásod az Istentől, amit már 5 éve vagy 10 éve mondott neked az Isten, és abból nem lett semmi. Mert valahogy meghalt ez az egész. Hát az ördög belépett, és más irányba akart elvinni. Tudjátok, a hitetlenség az nem más, mint a halálnak az egyik formája. A reménytelenség az nem más, mint a halálnak az egyik formája. És amikor jön a reménytelenség, meg a hitetlenség, ebből következik jön a bizonytalanság, minden más kísértéssel együtt leterhel bennünket az ördög, és el akarja élni azt, hogy ne az életben gondolkozz, hanem a halálban. És vedd tudomásul azt, hogy minden rossz, nem jól mennek a dolgaink, és hát ilyen életet élünk, ez van. Persze az életben sok nehézség van. A Biblia azt mondja, hogy Isten ad erőt nekünk, hogy ezeken végigmenjünk. És amikor az életben járunk, ez azt jelenti, hogy azok a nehézségek, azok a veszteségek, amiket átélünk, ezek nem tönkretesznek bennünket, hanem a kísértések által azt mondja a Biblia, hogy megedződünk, és még erősebben tudunk tovább menni. Szóval a C.S. Lewis kijelentése nagyon igaz. Isten a nagy ajándékozó, semmi más nem ad, mint önmagát. Isten a bűnös Ádámnak, aki elkövette a bűnt és eltávolodott az Istentől, azt kérdezi, hogy Ádám, hol vagy? Istent érdekli a bűnös ember. Istent érdekli az az ember, aki a halál felé tart. És Istent érdekli az, hogy veled és velem mi van. Bárhonnan is jöttünk, bárhol is vagyunk. Akár jó napjaink voltak, vagy rossz napjaink voltak. Isten azt kérdezi, hogy hol vagy. Merre tartasz? És hogyha az életedben ott van a halálnak a csírája, ott vannak azok a dolgok, amelyek rossz irányba akarnak vinni, ami leterhelnek, ami a bűn felé akar vinni, akkor itt ez a mai nap egy nagy lehetőség arra, hogy a feltámadásban gondolkozzunk. Mert a feltámadás az életnek a jele, és az azt jelenti, hogy ahol az élet bejön, ott megszűnik a halál. És most gondolj bele, ha az Istennek a jelenléte ott van a családodban, akkor a családod az él. Ha az Istennek a jelenléte ott van a munkahelyi környezetedben, mert a Szentlélek rajtad keresztül ki tud áradni, akkor ott élet lesz. Ha az Istennek a jelenléte ott van a döntéseidben, akkor ez azt eredményezi, hogy ott élet lesz a döntéseid nyomán, és áldás lesz másoknak is. Ha Isten ott van a kapcsolatainkban, akkor ez azt jelenti, hogy ott élet lesz, és nem halál. Vagyis nagyon egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a húsvétnak az üzenete az, hogy ne engedd a halálnak a munkáját, hogy uralkodjon az életeden, hanem engedd meg, hogy Jézus uralkodjon az életedben. És az életed minden területére. Bármilyen apróságnak tűnik is az. Ha Jézust beengedjük az életünkbe, átengedjük a területet neki, ennek az az eredménye, hogy ott élet lesz. Mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet, és én vagyok a feltámadás. Mert Jézus feltámadt. Na, még egyszer. Jézus feltámadt. Jézus feltámadt. És most gondolj arra, ami az életedben egy olyan terület, amivel azt mondanád, hogy olyan jó lenne, ha lenne feltámadás. Jézus feltámadt. És azon a területen is tud életet hozni, ami neked most a legfájóbb, vagy a legaktuálisabb. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, teljes szívvel hiszünk benned, és tudjuk azt, hogy amit te megígértél, az úgy van, és tudjuk azt, hogy az élet az nagyobb erő és nagyobb hatalom, mint a halál, mert te vagy az életnek a forrása. És kérjük, Urunk, hogy szabadíts meg bennünket minden olyan dologtól, ami rossz irányba visz bennünket. Imádkozom azért újra, Urunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, tisztíts meg a szívünket, a gondolatainkat, hogy azok tiszták és helyesek legyenek. Urunk, nem akarjuk, hogy az ördög manipuláljon bennünket, hogy rossz irányba befolyásoljon bennünket, hanem azt kérjük ezen a mai napon, hogy a feltámadásnak az ereje, a te jelenléted járja át a szívünket, lelkünket, akaratunkat, érzelmeinket, döntéseinket, mindenünket, Urunk, a teljes lényünket. És legyen a te jelenléted igazi áldás a számunkra. Mert köszönjük, hogy te ezt fölkínáltad nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy megígérted azt, hogy ahol te vagy, mi is ott leszünk. Köszönjük, hogy van örök életünk, köszönjük, hogy van feltámadás, köszönjük, hogy az életnek a reménysége ott lehet valóságosan a szívünkbe. És imádkozom, hogy legyen áldott így a húsvéti ünneplésünk. Minden, amit teszünk, tudjuk, Uram, a feltámadásnak az erejében és a hatalmában tenni. És segíts nekünk, hogy amikor gyakoroljuk az élet és a halál uralmát, akkor ezt bölcsen tudjuk tenni. Hogy mindaz, amivel építeni kell, tudjunk építeni. Amivel meg kell állítani valami gonoszságot, valami rosszat, azt tudjuk megtenni. Kérünk, hogy így irányíts és így vezess bennünket, és legyen a te akaratod szerint az életünkben minden, Uram, mert tudjuk, hogy a te terved az jó és tökéletes. Legyen áldott a te neved, Uram, a húsvétért, a feltámadásért, a győzelemért és minden dicsőségért. Amen.